Isten igéjét olvasom a Máté evangéliumának 5. részéből, a 13-tól a 26. versekig. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, míg mindenben nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ülj, mert aki ül, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt. Menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is.
Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged a te szavaidért, amelyek megmaradtak, amelyek igazak, súlyosak, de te tőled valók, és ezért életet hordoznak magukban. Nem pusztán tanácsok, nem pusztán elvárások, hanem olyan szó, amely elér bennünket, megragad, elítél, de ugyanakkor meg is újít, meg is erősít, átformál, újjáteremt. Köszönjük neked a mai napon is, hogy azért nevezhetjük magunkat a te népednek, a te egyházadnak. Arról beszél rajtunk a te pecséted, a keresztség, hogy mi te hozzád tartozunk. Hogy bennünket eljegyeztél a magadénak, és hogy önmagadhoz kötöttél, Istenünké lettél, hogy benyújtottad az igényedet az életünkre. És köszönjük azt a nagy-nagy kegyelmet, hogy felismerhettünk téged, hogy igent mondhatunk a szavadra, és hogy tudhatjuk, hogy hozzád tartozunk. Urunk, azt mondod rólunk, hogy só vagyunk és világosság, és mégis azt látjuk, hogy a mi életünk sokszor nem megtart másokat, nem ízesít, hanem megront, és az életünk sokszor nem a te világosságodról szól, hanem amikor ránk néznek, akkor gyaláznak téged, mert sötétségünket látják. Kérünk téged, hogy bocsássál meg nekünk minden olyan hamisságot, hazugságot, tisztátalanságot, indulatot, amelyben ezen a héten elbuktunk. És köszönjük neked, hogy azzal a bizonyossággal jöhetünk hozzád, hogy szent lelkedet adod nekünk, hogy nem fordítod el a te orcádat rólunk, hogy nem mondasz le mi rólunk, hanem megörvendezteted a szívünket önmagaddal. Kérünk, hogy szólj hozzánk a te igédből, add, hogy igédet ne csak hallgassuk, hanem az gyümölcsöt teremjen az életünkbe. Add, hogy a te igédek megcselekvőivé váljunk. Így kérünk, hogy szent lelkeddel légy itt, áldj meg bennünket. Az Úr Jézus nevében kérünk, mennyei atyánk, hallgass meg minket. Amen. Istenek igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 20. fejezetből, a 10 parancsolatból a 13. verset. Ne őj! Tudom, hogy most többen csalódottak, mert már nagyon várták, hogy arról beszéljünk, hogy ne paráználkodj. És akkor hadd mondjam azt, hogy Erna, aki mindig csinálja a díszítést, úgy tudta, mert nem velem beszélt, ugye, hogy arról lesz szó. És ahogy néztem ezt a díszítést, és a házasságtörés, mert ott erről van szó, jut az eszembe, akkor azt hiszem, ez egy gyönyörű díszítés a házasságtörés kérdéséhez, mert a házasság az egy annyira szép és törékeny valami, mint ez, amit ez a díszítés visszaad. De a ne őj kapcsán ma a házasok is hallhatják, hogy mi minden van a szívünkben, ami oda vezethet, hogy összetörnek házasságok. De erre a kérdésre majd csak szeptember második felében fogunk visszatérni, hogy sokáig kell várni azoknak, akik már nagyon kíváncsiak voltak. Kicsit olyan, mintha megakadt volna a lemez. Ne őj, ne őj, ne őj. Már harmadszor. De szerintem a ne paráználkodjról legalább 6-szor fogunk beszélni. Csak várjuk ki. Talán valaki úgy gondolja, hogy mit lehet még a ne őjről elbeszélni. Próbáltuk megérteni, hogy milyen kérdéseket vet fel Istennek az életet védő, megtartó parancsolata a mai világban, az élet határterületein. És láttuk, hogy azért ezek a kérdések, ezen kérdések által az élet elvétele, a gyilkosság azért valahol találkozik az életünkkel. Beszéltünk az abortuszról, beszéltünk az eutanáziáról, beszéltünk az öngyilkosságról, akár személyesen érintve egyikben, másikban, akár a körülöttünk lévők érintettsége kapcsán, kevesen mondhatják azt, hogy amikor a ne őjnek a valóságos, fizikai dimenziójáról van szó, nekünk ehhez semmi közünk. De talán mégis vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy a fizikai élet valóságos kioltása, ennek dilemmái, szörnyűségei inkább egy távoli, elvont probléma az ő életükben, sem mint húsvér valóság. Talán nem is értik, hogy miért kellett eddig ennél a parancsolatnál időznünk, hát a gyilkosok azok valahol máshol vannak. Talán érdekes dolgokat hallottak, de úgy vélik, hogy mindez nem volt annyira személyes a számukra. A mai igehirdetésben a 6. parancsolat mélyébe tekintünk, és azt a kérdést tesszük fel, hogy honnantól ölés az ölés? Hiszen a felgerjedés, a harag, a gyűlölet gyakran vezet úgy halálhoz, hogy a sértőnek nem volt szándéka megölni a sértettet. Már az ószövetségi törvénykezés ismerte azt a helyzetet, amikor valaki felgerjedésében megüt valakit, és úgy megütötte, hogy az illető meghalt. Más esetben viszont lehet, hogy ugyanez az indulat, ugyanez az ütés nem vezet halálhoz. Ez az ember végül nem lesz gyilkossá, ami egyedül Isten kegyelmének köszönhető. Vajon ebben az esetben az a gyilkos indulat, amely az ütés mögött áll, az nem ütközik Isten törvényébe? Vajon akkor, hogyha egy ilyen felgerjedésből származó ütés nyomában valaki nyomorékká válik, de nem hal meg, akkor őt nem ítéli el a 6. parancsolat? Vagy ha valaki úgy sebesül meg, hogy nem azonnal, de akár évek múlva, nem közvetlenül, hanem közvetett módon, mégis egy ilyen konfliktus következtében hal meg, akkor nem gyilkos az illető? Még ha a törvény előtt nem is, de Isten előtt, hogyan gondoljunk erre? Érezzük, hogy mennyire nehéz egészen pontosan meghatározni, hogy honnantól beszélhetünk a ne őj parancsolat érvényességéről. Illetve nehéz lenne, ha Jézus Krisztus nem prédikált volna erről a parancsolatról, nem magyarázta volna ezt. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne őj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, Aki pedig azt mondja a testvérének ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna, a pokol tüzére. És ezekkel a szavakkal Jézus lehetetlenné teszi, hogy közülünk bárki is kivonja magát a hatodik parancsolat érvénye alól. Mi mindig szeretnénk az Isten törvényével szemben magunknak igazságot találni, és azt gondoljuk, ahogy Jézus hallgatói is gondolták, hogy hát ha valami, akkor legalább ez, ne őj, nem érint bennünket. Mi nem vagyunk gyilkosok, ők valahol egészen máshol vannak. De Jézus ezt nem engedi nekünk, hanem szembesít, keményen szembesít minden gyilkosság gyökerével, azzal az indulattal, amely ott lakik a szívünkben, mindannyiunk szívében potenciálisan. És ugyanakkor kiméletlen gyomlálásra szólítja fel azokat, akiknek a szeme megnyílik Jézus igazságára. Jézus tehát egyértelműen kiterjeszti és elmélyíti a hatodik parancsolatot, azért, hogy Isten szándékaira mutasson rá. Nézzétek, milyen érdekes, hogy nem kezd egyfajta törvénymagyarázásba, kazuisztikus törvénymagyarázásba, amikor esetekre lebontva felsorolná, hogy ez a tett beleütközik, ez a tett nem ütközik bele. Ez ne ő ellenes, ez még éppen ne ő ellenes. Jézus semmi ilyet nem tesz, mert ez éppen Isten szándékaitól lenne idegen. Hanem valami egészen másról kezd el beszélni, szíved indulatairól, szavaid hatalmáról. És ez nem áll messze Jézus szavaitól, amit máshogy így mond, mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Lássuk, mi van a szívünkben, és mit szól a szánk. Aki haragszik testvérére, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Kezdi a parancsolat kifejtését Jézus. Van természetesen igaz és jogos harag is. Erre mutat azt, hogy Isten bűn ellen való haragjáról tudunk, illetve maga Jézus, igenis Jézus haragos volt, amikor kiűzte a templomból az ott lévő árusokat, felháborodott azon, hogy az ott folyó vallásos biznisz megfosztja az Istent kereső embereket attól, hogy valóban találkozzanak Istennel és imádkozzanak, mert kirabolják őket a szent helyen. Itt azonban, amikor ezt mondja Jézus, a megtartott emberi haragról van szó, amely lehet a büszkeség haragja, megbántottak a büszkeségünkben, a hiúságunk haragja, a rossz indulatunk haragja, vagy a bosszunk haragja. Amikor valakivel konfliktusba kerülünk, ez haragot szül a szívünkben. És ezt a haragot engedjük növekedni, engedjük elmélyülni. Engedjük a haragot kiteljesedni. Lehet, hogy nagyon kicsiként indult. Egy egészen apró kis tűszúrás valakinek a részéről, de aztán utána újabb sérelem jött hozzá. Sőt, ez a kicsi harag, ami megült a szívünkben, ez azt okozza, hogy újabb és újabb eseményeket, tényeket ezzel az illetővel, akitől ezt kaptuk, újabb és újabb eseményeket és tényeket és más fényben látunk. Sőt, még a vele való régebbi dolgokat is máshogy látjuk. Nem így van, valaki megbántott, haragszom rá, amit korábban szeretetnek láttam az ő életében, vagy törődésnek, arra is most már azt mondom, hogy azt is látom, hogy fú, ezt ezért meg azért csinálta, már akkor is rosszat akart nekem. Amikor valaki megbánt, akkor a sértettség, a bántódás, a harag egy szűrőként jelenik meg az életünkben, a szívünkben. És akár az illetővel való múltunkat, akár a vele való jelenünket, vagy a jövőnket ennek a szűrőnek a fényében értjük, érezzük, tapasztaljuk meg, vagy éljük át. És nem történik más, mint hogy ez a pici harag, ami a szívünkben gyökeret tudott verni, a megbántottság, a felháborodás elkezd egyre nagyobbá épülni. És amikor a haragunk, a megbántottságunk csak gyűlik, akkor elérkezünk oda, hogy gyűlöl. És gyűlölet van az életünkben. És amikor gyűlölet van a szívünkben, a gyűlölet elfoglalja a szívedet, elfoglalja a gondolataidat, a gyűlölet egyre jobban hozzád nő, és te pedig ő hozzá. A gyűlölet rabságban fog tartani. És a sátán, aki minden gyilkosságnak, minden ölésnek, ahogy Jézus mondja, az atya, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, elérte a célját, mert amikor gyűlölünk, akkor mi általában igaznak tartjuk magunkat a gyűlöletben. Jogos, hogy gyűlölöm a másikat. És saját igazságunkhoz ragaszkodva, ahhoz ragaszkodunk, ami megrontja az életünket, ahhoz ragaszkodunk, ami már rég a halál erőinek a szolgálatában áll. És ez a gyűlölet, amely felnőtt a szívünkben, ez pusztítja az életünket. A gyűlölet felmérhetetlen erőket szível a mindennapi élettől. A gyűlölet felmérhetetlen erőket szível mások szeretetétől, az Isten előtti és a vele való közösség szabad megtapasztalásából. A komoly és mélyen megbúvó, az életünket mérgező harag, neheztelés, ugyanúgy, mint minden más lelki megterhelés vagy bűn, az egészségünket is elkezdi felőrölni. Magas vérnyomás, ízületi gyulladás, gyomorpanaszok, depresszió számos betegség mögött állhat, nem biztos, hogy állhat a harag, a gyűlölet, a meg nem bocsájtás. A harag fizikai értelemben is felemészti és pusztítja az életünket. Természetesen árt annak is, aki ez a szívünkben meglapuló gyilkos indulat, aki felé fenntartjuk. Feltehető, hogy ő ugyanezen megy keresztül, mint mi. Különösen akkor hozzánk közelálló szeméről van szó. Tehát nem véletlenül fogalmaz úgy Jézus, aki haragszik testvérére. Mert mennyire igaz, hogy az igazán nagy bántódások, összeveszések és gyűlöletek az egymáshoz közelállók között születnek meg. Ami világos, azt tud igazán megsebezni, akit szeretünk. És minél jobban szeretünk valakit, annál jobban meg tud sebezni, annál nagyobb fájdalmat, keserűséget, végül gyűlöletet szülhet bennünk a konfliktus. És amikor megtörik egy kapcsolat, mert megszűnik a kapcsolat, az nem más, mint a halálnak az előszele. A megfagyott, megtört kapcsolat a halál előszele. A halálé azért az ellenségé, aki egyszer majd végképp elválaszt bennünket mindenkitől, akit szeretünk. Ezért most minden megtört kapcsolat a halál valósága és a halál előszele, mert a halálban ez teljesedik be, a teljes, végső elválasztódás mindenkitől, akit szeretünk. Akkor is ki kell ezt mondanunk, ha tudjuk, hogy Jézus feltámadása óta, hogy a halálnak ez a végső elválasztó valósága, ez már legyőzött valóság. Krisztus legyőzte ezt. Ne ölj! Szólt Isten a 10 parancsolatban. Aki haragszik, aki gyűlöletet táplál a szívében testvére iránt, méltó az ítéletre, mondja Jézus. Isten ítéletére méltó ugyanúgy, mint aki gyűlöletében ölt. Mert az indulat, amely a másik embert semminek nézi, ami a másik embert legszívesebben elfelejteni, az az indulat, amit azt hiszem mindannyian ismerünk, ami a másik embert kitörölné az életünkben. Nem avval jelenik meg, hogy megfogjuk a kést, hogy bele akarjuk verni, csak avval, hogy tűnjön az életünkből ez az ember. Ha meg ott van, nem tudjuk elküldeni, akkor abban, hogy lehúzzuk a rólót teljes mértékben. Ez az indulat, ami sokszor úgy fogalmazódik meg, hogy meg tudnám őt folytani egy kanál vízben. Ez gyilkos indulat. És melyikünk szívében nem lakik ez az indulat? Ki az közülünk, aki ezt nem ismeri? Ki ne akarta volna még, hogy valaki tűnjön el az útjából, hogy valaki szűnjön meg a számára létezni. Mindannyian Isten ítélete alatt vagyunk. Mint gyilkosok. Honnan tudom, hogy valakire haragszom, vagy valakit gyűlölök, mert legtöbbetek fejekben most az a magnó megy, hogy de hát én nem haragszom rá, előtted van az ember, én nem haragszom rá, én nem gyűlölöm. A nem keresztény emberek legalább kimondják. Ez egy nagy előny. Utálom, gyűlölöm, pusztuljon. Legalább tudják, hogy mi van velük. Keresztényként ugye tudjuk Jézus óta, hogy hát, a haragnak, a gyűlöletnek, az utálatnak nincs helye az életünkben. Ezért mi nagyon jól megtanultuk ezeket a mondatokat, hogy nem haragszom rá, Nemrég hallottam egy embert, valakivel beszélgetett, ültünk egymással. Nem haragszom rá, de azért nagyon furcsa volt, amit tett. De nem haragszom. És ugyanez van bennünk. Én nem gyűlölöm. Csak senki ne akarja, hogy most én legyek a legjobb barátja. Csak nem akarom látni. Honnan tudjuk, hogy igenis haragszunk, és igenis gyűlölet van a szívünkben? Több mint 2 éve történt, hogy valakivel konfliktusba kerültem, elváltak az útjaink, és akkor úgy gondoltam, hogy nem haragszom rá. Fájt, ami történt, de nem haragszom rá. Nincs bennem gyűlölet. Több mint 2 éve, az elmúlt hónapokban egyre erősebben kellett szembesülnem azzal, hogy ez nem igaz. És ezt onnan tudom, hogy amikor hallottam róla, vagy valamilyen módon, nem is személyesen, mert személyesen nem, a közelembe került, akkor magamban, vagy nyilvánosan, gúnyosan és kritikusan reagáltam. Ha véleményével találkoztam, akkor azt mondtam, hogy hát az bolondság. És mindeközben egyre jobban tudatosult bennem, hogy ezzel az illetővel rendezni valóm van. Hogy nem csaphatom be magam avval, hogy nem haragszom rá. Haragszom rá. Sőt, semmi rosszat nem csináltam vele, de ha igazán komolyan veszem, hogy 2 éve tartogatom ezt a szívembe, nem gondolkodtam én ezen naponta. Igenis gyűlölöm valahol a szívem mélyén ezt az embert. És ugyanezen az időszakokban, vagy ebben az időszakban, ezekben a hónapokban, meg hetekben van egy másik, szintén nem túl fontosnak tartott konfliktusom. Tényleg, pitián erügy. Abszolút nem komoly. És fel kellett ismernem, hogy akármennyire is nem szép dolog, akár ugyanis meg tudom magyarázni az én igazamat ebben. Valójában haragszom. Sőt, gyűlölöm ezt az embert, gyűlölöm ezt a helyzetet, mert ezekben a szituációkban, amik újra és újra előfordulnak az illetővel, én mindig nagyon-nagyon-nagyon dühös vagyok. Szembesülnöm kellett azzal, hogy ő felé is gyűlölet van a szívemben. Egyik se egy nagy konfliktus, egyik se egy élet-halál kérdés. De az Isten nem engedte, hogy ne szembesüljek azzal egy idő után, hogy mindkét ember iránt harag, neheztelés, gyűlölet van a szívemben. Vegyétek észre, hogy olyan alattomosan meglapulnak bennünk a gyilkos indulatok, addig, amíg a Szentlélek nem szembesít azzal, hogy mi lakozik a szívedben. És ne hidd el magadnak, hogy nem haragszol. Ne hidd el magadnak, hogy nincs benne egy gyűlölet. Figyeld meg a reakcióidat. Kérd Istent, hogy leplezze le a szíved indulatát. Engedd, hogy a Szentlélek, ha kell, itt és most győzzön meg az ő igazságáról, lerombolva a saját igazságodat. Aki pedig azt mondja testvérének, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja, bolond, méltó a pokol tüzére, folytatja Jézus a 6. parancsolat kifejtését. Ez a 2 szó, ostoba és bolond, hát ebben nagyon nehezen tudunk mit kezdeni, mert ezt folyamatosan mondjuk. Érteni kell, hogy mi az, amit Jézus mond. Az ostoba kifejezés az üres fejűt jelent. Valakinek a gyalázását azzal, hogy az illető agyatlan, sötét, mint az éjszaka, idióta, fogyatékos, gyűjtöttem a gyerekeimtől a témákat. A fogyatékos, az nagyon megy, majd ez nagyon fájdalmas, hogy egymás fejéhez vagdossák, hogy fogyatékos. És mondom, hogy ez nem ez a fogyatékos, de a bolond, az idióta, a sötét, mint az éjszaka, üres a fejed, mint a kapu, amikor nem áll benne a focista. Ez mind megy. És erről van szó, hogy nem a szó a lényeg, hanem az indulat. És az az indulat, amely valakit úgy címkéz meg, hogy ő agyatlan. A másik szó az ostoba, nem, a másik szó a bolond, az a vallási és az erkölcsi tartás hiányára vonatkozott akkor. Amikor valakit azzal gyaláztak Jézus idejében, hogy istentelen, hitetlen. Hát ezek a mai világban furcsán hangzanak, mert hát ezek nem jelentenek gyalázatot, de Jézus korában súlyos vád volt valakinek a fejéhez vágni, hogy te istentelen vagy, te hitetlen vagy. Ma talán azt mondhatjuk, hogy te egy semmire kelő vagy, te egy gazember vagy, te egy szemét alak vagy. Ezt jelenti ez a másik szó. Tehát az egyik valahol az értelmi képességek, a másik meg az egész erkölcsi tartás és hozzáállás. Aki ezeken a területeken gyaláz, és gyilkos indulat, vagy aki ezen területen gyalázza a másikat, gyilkos indulatokkal, gyilkos szavakkal él, és pusztít. Ezek a szavak ölni tudnak, tudjuk jól. És megint, hányszor és hányszor hagyják el olyan haragos és gyilkos szavak a szánkat, a szeretteink felé is, amelyek pusztítanak, amelyek törnek, amelyek zúznak. Ezek lehetnek hangos, átgondolatlan kiabálások. És talán még ez a jobb, amikor dühünkben olyanokat mondunk gyerekeinknek, házastársunknak, akárkinek, amit utána tudjuk, hogy ez gyilkos szó volt. Még rosszabb, ezt csak azért mondom, mert a keresztények nem szoktak haragudni, meg kiabálni. Még rosszabb, amikor csendes, kiméletlen, könyörtelen szóval tudatosan helyezed el ezt a szót. Lehet, hogy a másik kiabál és üvöltözik, te pedig az erkölcsi magaslatról, mert te nem az a típus vagy. Egyszerűen csak nagyon pontosan oda teszed azt a szót, amivel ölsz. Felhánytorgatod a másik egy régi bűnét. Szembesíted őt egy gyengeségével. Rámutatsz egy érzékeny pontjára. Rosszabb, mint a felgerjedés haragban üvöltve kiabált zöldségek, mert arra úgy is tudja az ember, hogy... De amikor tudatosan felhánytorgatod a bűnét annak, akit szeretsz, és megbocsátást mondtál már, vagy amikor tudatosan rámutatsz arra, amit tudod, hogy az életének a gyenge pontja, a hibája, az az igazán gyilkos szó. De akár így, akár úgy ez a szó elhangzott, ez a szó önálló életre kelt, ez a szó megérkezett, ez a szó elvégezte a maga munkáját, a rombolást. Gyilkos indulatainkból gyilkoló szavak, mondatok születnek, amelyek erejével, pusztításával talán tisztában sem vagyunk. Jézus így itt nem beszél róla, de hadd utaljak még röviden a gyilkos tettekre. Idézőjelben. Olyan tettek, amelyek szintén gyűlöletből fakadnak, és arra irányulnak, hogy a másikat ellehetetlenítsük, eltávolítsuk, tönkretegyük. Haragból fakad, és a másik ember kárára irányul. Például munkahelyen nagyon jól lehet úgy intézni a dolgokat, hogy aki haragszol, az bajba kerüljön. Leszúrja őt a főnöke, és te pedig a háttérben örülsz neki. Elveszítse a munkáját. Ezek a gyilkos tettek. Nem szó, hanem csak úgy intézed a dolgokat, hogy a másiknak rossz legyen. Ugyan arról van szó. Méltó a pokol tüzére, mondja rólunk Jézus. Méltók vagyunk Isten ítéletére. Méltók vagyunk a kárhozatra, méltók vagyunk a pokolra. Mert ezekért a dolgokért soha senki nem fog minket bíróság elé állítani. Soha nem fogják kimondani, és soha nem fognak a törvény erejével lesújtani ránk. Senki nem fogja kimondani, hogy bűnös, senki nem fogja kimondani, hogy gyilkosok vagyunk. De Jézus egyrészt abban terjeszti ki a ne őjt, hogy kiterjeszti a szavainkra és az indulatainkra, másrészt abban, hogy a büntetést azt is kiterjeszti, mert nem a világi bíróság ítélkezik felettünk, mint a gyilkosokon, hanem Isten előtt kell megállnunk, mint gyilkosoknak. Mint gyilkosoknak. Az ő ítélete ebben valós, és ha megmaradunk ebben, hangsúlyozom, eddig sok rosszat mondtam, ha megmaradunk ebben, jogos az ő ítélete. Mert így is láthatjuk ezt, aki a gyűlöletet nem gyomlálja ki a szívéből, az elszakítja magát Isten szeretetétől. Ez teljesen világos. Nem lakhat bennünk a gyűlölet, meg az Isten szeretete együtt. Nincs ember, aki meg tudná magát őrizni a gyűlölettől. De a kérdés az, hogy mi lesz vele. Amíg a gyűlöletet nem gyomláljuk ki a szívünkből, elszakítjuk magunkat Isten szeretetétől. Mert Isten szeretete és a másik gyűlölete nem lakhat egyszerre bennünk. És így teljesedik be rajtunk Jézus szava, méltó az ítéletre, mert elszakítjuk magunkat Isten szeretetétől, méltó a pokolra, mert elszaválasztjuk magunkat Istentől. Mit tegyünk hát? Mit mond Jézus, miután ilyen radikálisan kifejtette, kiterjesztette a 6. parancsolatot? Az egyedüli megoldás a harag azonnali kigyomlálása a szívünkből. 2 példával érzékelteti ezt Jézus. Figyeljük meg ezeket mai átiratban. Isten tiszteleten veszel részt. Köszöntés, hosszú hirdetések, egyesek utána megérkeznek. Semmi harag. Ének, lekció, imádság. És egyszer csak eszedbe jut, hogy a testvéred haragszik rád. Eléd jön, mert az Isten szent lelke eléd hozta, hogy valakivel nem vagy rendben, valakit gyűlölsz. És akkor Jézus azt mondja, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és csak azután térj vissza, és vidd fel ajándékodat. Állj fel az esteni tisztelet közepén, indulj, rendezd a kapcsolatot, és csak utána jöjj elém újra, mondja Jézus. Állj fel az Isten tisztelet közepén, indulj, rendezd a kapcsolatot, és csak utána jöjj vissza elém újra, mondja Jézus. Mindig tele van a templom. Mennyire vesszük komolyan Jézus szavát? Mennyire fogod ma komolyan venni Jézus szavát? Hadd mondjam így, nem gondoltam, hogy bárki most fel fog állni. Jó keresztények vagyunk. De az Isten szava, az Isten igéje, és ez az a történet, amiről most szó van. Ha végighallgatod, és utána nem cselekszel, akkor eveld az Isten ítéletet vonod magadra. Még jobb most elmenni. Mennyire vesszük komolyan, amit mond? A másik történet, amit Jézus mond, tartozol valakinek, és nem tudsz fizetni? Az illető beperel és bíróságra citál, hogy megkapja, ami őt illeti. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled. Még mielőtt tárgyalásra kerül a sor, egyezzetek meg peren kívül. Próbáld meg. Mi tehát a ne ő parancsának konkrét, megfogható, Jézustól származó alkalmazása? Az, hogy azonnal, amilyen hamar csak lehet, menj és békülj meg. Ez pedig azt jelenti, menj és kérjél bocsánatot, ha vétkeztél. Menj és bocsáss meg, ha ellened vétkeztek. Mert semmi jogod nincs haragot és gyűlöletet ápolni a szívedben. Mennyire ritkán vesszük szó szerint Jézus szavait? És milyen súlyos terheket cipelünk ennek következtében? Miket választunk mi a megbékélés helyett? Csak azért, mert most ezek jönnek a fejedben, és szeretném lefegyverezni ezeket az elkerülő hadműveleteket, hogy tényleg ne tudjál más tenni, mint elmenni és megbékélni. Az első, elkerüljük az illetőt, hogy ne kelljen szembesülni a kellemetlen helyzettel. Azt gondoljuk, hogy ha nem találkozunk vele, megvan oldva a konfliktus. Vagy nincs, de nem számít. Az elkerülés hihetetlen jó stratégia. Persze a halál választását jelenti, de azért cselekesszük. Vagy feltételeket támasztasz. Jöjjön oda hozzám, és ha bocsánatot kér, megbocsátok. Mert lehet, hogy valóban arról van szó, hogy nem te vétkeztél, téged bántottak meg. És azt várod, hogy majd megbocsátok, ha eljön hozzám. Ha bocsánatot kér, én kész vagyok rá. De ez nem más, mint a harag megtartása. Nincs feltételhez kötve. Jézus nem mondta, hogy várd meg, míg hozzád jön. Menj el azonnal. Máskor, mint láttuk, magunkat mentegetjük, nem haragszom, nincs is semmi baj. Vagy azt tesszük, hogy halogatjuk a lépést. Na ez lesz ma a legnagyobb kísértés. Halogatjuk a lépést, amit meg kellene tennünk. Érezzük, hogy mit vár tőlünk Isten, Nem is mondasz neki nemet, de majd legközelebb. Majd, ha összefuttok. És minél több idő telik el, annál nehezebb, igaz? Mert vagy azért annál nehezebb, mert a haragra nő egyre nagyobbra, egyre erősebbre, egyre inkább gyűlöletté lesz. Vagy egyszerűen csak azt érzed, hogy ennyi idő után oda menni, hát annyira nehéz, annyira kellemetlen. Hát már lehet, hogy rég elfelejtette az egészet, hát nem is volt neki olyan fontos, hát ennyi ideig hagytam már ezt az egészet, most már lehet, hogy jobb, ha hagyom. Halogatjuk. Hihetetlenül annyira egyszerű lépés, nem? Mint Jézus mond, menj el, békülj meg. Annyira egyszerű. És hihetetlenül nehéz megtenni ezt az egyszerű lépést. Miért? Szerintetek miért nehéz ezt megtenni? Arra jutottam, hogy két dolog miatt biztosan. Az egyik, hogy alázatot követel, a másik pedig, hogy sebezhetővé tesz. Alázatot követel, és sebezhetővé tesz, és mind a kettő nehéz. Mindkettő alapvetően jézusi, de mégis, vagy lehet, hogy éppen ezért, viszolygunk tőle. Felkeresni a másikat, és elismerni az ellenségemnek, hogy hibáztam. Úgy mondják ma sokan, megalázkodni, és bocsánatot kérni. Amikor nyilvánvaló, hogy ő is megbántott, és ő is hibázott. A legtöbb dolog az nem egyik jó, másik rossz. Úgy mind a ketten benne vannak. A természetünk tiltakozik. És ehhez igazi alázat, amely nem megalázkodás, és nem gyengeség, hanem nagyság és erő. Az igazi alázat. Ez szükséges. Az ilyen alázat képes arra, hogy úgy kérjen bocsánatot a másiktól, és ez nagyon fontos, amikor majd ma elmész és rendezed. Hogy közben nem állítja maga mellé a másiknak az ő sérelmét. Nem azt mondja ott, hogy bocsánatot kérek, mert ezt és ezt tettem, de amit te tettél, azt is gyorsan mellé rakod. Nem. Mondd el, amit te rosszul csináltál, esetleg, ha még kevesebb is, mint amit a másik csinált rosszul. Te vagy Jézusnak az embere. A többit meg bízd rá. Ez az igazi alázat, amely nem vádol, miközben bocsánatot kér, mert az semmit sem ér. Annyit mond egyszerűen, sajnálom, amiben megbántottalak, hibáztam, bocsánatot kérek, béküljünk meg. És a másik nehézséget ebben a pillanatban érezzük, hogy sebezhetővé válunk, ahogy ezt megtettük. Mert ezzel a lépéssel gyengévé lettünk. Kiszolgáltattuk magunkat, védekezés nélkül hoztuk magunkat a másik elé. És mi történik, ha elutasítja a te jobbodat, amelyet a megbékéléshez nyújtasz? Mi van, ha nem csak nem békül meg, hanem akár még beléd is rúg? Gyengévé váltál, és ezzel vissza lehet élni. Ha visszaél a bocsánatkéréssel, ha visszaél azzal, hogy kész vagy elengedni a sérelmeidet, mi történik akkor? A megbékélés iránti elkötelezettség, ami a Jézusnak való engedelmességből fakad, alázatot követel, és sebezhetővé tesz. Ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus velünk való megbékélése ebből állt. Hogy békélt meg Isten Krisztusban velünk? Alázat és sebezhetőség. Milyen alázat kellett ahhoz Jézusnak, hogy önmaga igazságát feladva elhordozza a mi büntetésünket. Milyen alázat kellett ahhoz, hogy engedje, hogy elítéljék és keresztre feszítsék őt, az Isten fiát, az Isten ellenségei. És milyen sebezhetővé lett Jézus mindebben. Milyen sebezhető volt, amikor a gyilkosaiért imádkozott a kereszten. Hogy lehetett ezen még inkább gúnyolódni abban az órában? De Jézus mindezt megtette, mert szeretett. Mert szeretett engem, mert szeretett téged. Mert meg akart szabadítani a gyűlölet, a gyilkos indulatok hatalmából, hogy az Atya szeretetét plántálja a szívünkbe. De ehhez, újra mondom, most döntened kell. Tenned kell. Nem elég végighallgatni. Végig kell csinálnod. Erőt kell gyűjtened, és haladéktalanul el kell menned ahhoz, akit Isten mutatott, hogy békülj meg vele. Nagyon nehéz. Tedd meg a részedet. Hogy megbékélés születik-e, az már nem rajtad múlik. Rajtad az múlik, hogy te lerendezd, bocsánatot kérjél, és megbocsáss. Megbékélés akkor történik, ha ő ezt elfogadja. Ha ő nem fogadja el, te akkor is tiszta vagy, és rendezted a kapcsolatodat ő vele, ami a rajtad állt, és ezzel Isten előtt is. Két konfliktusomra ejtettem szót korábban. Az egyikben Isten úgy rendezte, hogy magától eljött a találkozás ideje. Tálcán adódott a lehetőség. Lépnem kellett, nekem kellett azon a ponton eldönteni, hogy lépek-e vagy nem, de tálcán adódott a lehetőség. És találkoztunk, tisztáztuk a félreértéseket, hatalmas félreértéseket, mennyire máshogy él meg egyik ember egy eseményt, mint a másik, és megbocsátottunk egymásnak, és megbékéltünk. A másik személlyel kapcsolatban nem történt semmi magától. Össze kellett szednem az erőmet, részben emiatt, az ige miatt, a héten, hogy felkeressem, hogy bocsánatot kérjek azért, amit én rontottam el, és hogy kimondjam, hogy elengedem azt, amiben ő hibázott. Független attól, hogy ő mit tesz, vagy mit nem tesz, nem tudom. Ennek a történetnek még nincs vége. De megtettem azt, ami az én feladatom, a megbékéléshez azonban két ember kell. Az én szívem azonban szabad és tiszta. Isten szent lelke szabadulást és gyógyulást készít nekünk. Járjunk engedelmességben, legyünk a feltámadott Jézus jelei, hogyan lesz egy közösség, só és világosság. Például azáltal, hogy haladéktalanul kész vagy bocsánatot kérni és megbocsátani. Legyünk a kegyelem emberei, a kegyelem közössége egy olyan világban, amely így ismerheti meg a mi Úrunk mérhetetlen szeretetét és kegyelmét, és amely világ ezáltal mondhat majd nemet a gyilkos undorlatokra, a gyilkos szavakra és a gyilkos tettekre. Amen. Imádkozunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te szabadító Úr jöttél ebbe a világba, nem azért, hogy elítélj bennünket, hanem azért, hogy életet hozzá nekünk. És így vagyunk most előtted, mint akik szívében ott van a Te tőled kapott élet, és mégis ott van a halálnak, az ölésnek, a gyilkolásnak az indulata, amely az élet ellen tör, a Te életed ellen és minden más élet ellen. Megítéltél bennünket, és azért kiáltunk most hozzád, hogy bocsássál meg nekünk. Bocsásd meg álságainkat, ahogy magyaráztuk, hogy nincs bennünk harag és gyűlölet. Bocsásd meg gyengeségünket, hogy tudtuk, hogy mit kell tennünk, és nem tettük meg. És azért kérünk, hogy most pedig igazi cselekedetekre indítsál bennünket, hogy ne vonjuk fejünkre ítéletedet, hanem ha azt mondjuk, hogy elmegyünk és megtesszük, amit kérsz, elmegyünk és megtesszük, hogy megbékélünk a testvérünkkel, mielőtt újra színed elé állnánk egy Isten tiszteleten, akkor meg is tesszük. Urunk, tudjuk, hogy az ördög támadni fog bennünket, már a következő gondolatban, a következő órában vagy napon, hogy miért ne tegyük meg mégse, hogy miért nincs értelme, hogy miért lehetetlen. És mégis azért imádkozunk most, hogy mindenki, aki közülünk tudja, hogy Te szólítottad meg, és Te küldöd őt, legyen engedelmes, és vigye végbe, amit Te kérsz. Köszönjük a szabadságot, amire elhívtál bennünket. Köszönjük, hogy szereteteddel betöltöd a szívünket, hogy áldással legyünk más emberek számára, hogy ne a halált, hanem az életet, ne a gyűlöletet, hanem a szeretetet szolgáljuk, sugározzuk és vigyük tovább. Köszönjük, hogy így akarsz bennünket sóvá és világossággá tenni ebben az egész nemzedékben, amely nem ismeri, szinte nem ismeri a megbocsátást, a bocsánatkérést, amely nem meri vállalni az alázatot, amely nem látja, hogy az az erő, és nem a kemény szívűség, amely nem meri vállalni a sebezhetőséget. Úr Jézus, formáld a mi szívünket, és add, hogy egyre inkább mindebben hasonlóvá legyünk Te hozzád. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkben a gyászolókért, szent lelked vigasztalása legyen velük. Ha valamelyikük szívében rendezetlen dolog jött elő olyannal a kapcsolatban, aki már elment, hadd tudják előtted engedni, elengedni, lerendezni ezt a kérdést. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik betegek, akik súlyos betegségeket hordoznak. Imádkozunk szenvedélybetegekért, hogy hozzá nekik szabadulást. Imádkozunk gyógyíthatatlan betegekért, hogy hozzá nekik erőt, vigasztalást, megbékélést a betegségért. Imádkozunk azokért, akik még soha nem merték kérni, hogy te gyógyítsd meg őket, hogy kiáltsanak és hozd el gyógyításodat az ő számukra és az ő életükre. Imádkozunk, Urunk, a házasságokért, házastársak között a megbékélés nagy csodájáért, kegyelmi ajándékáért, ahol gyilkos indulatok jelentek meg, vagy csak mélyen lappanganak a meghidegülésnek, az elhidegülésnek az érzései, a valósága. Gyújts tüzet a megbocsájtásban. Imádkozunk az egyedül lévőkért. Imádkozunk azokért, akik annyira szeretnének te tőled való társat, hogy hadd találják meg azt, aki tőled van. Addig is kérünk téged, hogy légy velük az ő életükben. Életüknek ezen a területén, ami nehéz, amit hordozni kell, ami fájdalmas. Hadd tudjanak ebből újra és újra hozzád fordulni. Hadd legyenek áldássá azok számára, akiknek családja van, akiknek gyermekeik vannak. Hadd tudjanak az ő speciális helyzetükből fakadóan szolgálni és áldás lenni barátok, családok, rokonok számára. Imádkozunk az előttünk álló nyárért, amikor egyre többen mennek majd szabadságra. Imádkozunk, hogy gyülekezetünk családjainak, tagjainak a szabadsága, a pihenése, tőled való áldott idő legyen, hogy ne rontsa azt meg semmi. Imádkozunk a gyülekezeti táborért, hogy szent lelked munkálkodjon közöttünk, és lobbansd lángra a szívünket önmagad iránt, és egymás iránt. Imádkozunk a napközis táborért, ami egy hét múlva már előttünk van, már indul. Áld meg az ott szolgálókat, a gyerekmunkásokat, a gyerekeket, a lakótelepi gyerekeket. Imádkozunk az inkubátorért, hogy sok csellengő fiatalt elérjen az evangéliumnak a gyógyító üzenete. Kérünk, Urunk, hogy mindezekben hallgass meg bennünket, légy kegyelmes hozzánk, és tarts meg bennünket a te közelségedben, az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.